I should like to speak today.
Ma a családokat érintő kihívásokról szeretnék beszélni. Manapság a társadalom rákbetegségben szenved. Számos otthon és család széthullásáról beszélek. A kuszaság és kavarodás túlságosan is megszokott a társadalomban. Mi azonban nem engedhetjük, hogy elpusztítsák családjunkat. A társadalom erkölcsi alapjainak általános összeomlása figyelhető meg minden országban, ami új kihívásokkal állítja szembe a család szent intézményét. Mindannyian tudtában vagytok ennek, hiszen elárasztanak minket. A kormányok egyre kevesebb erkölcsi hatalmat gyakorolnak. Így hát elsődlegesen az egyház és a család intézménye az, ami igaz lelkű életre nevel. Az apa, anya és gyerekek közti családi kapcsolat a legrégibb és legtartósabb intézmény a világon. Túlélt minden kort, földrajzi helyet és kultúrát, mivel a férfi és nő közti házasság egy olyan természetes állapot, amit Isten rendelt el, Joseph proféta azt tanította, hogy a házasság mennyei intézmény, ami az Édenkertben került bevezetésre, és fontos, hogy az örökké tartó papság felhatalmazása által legyen hitelesítve. Erkölcsi követelmény. A házasság minden kétséget kizárólag a halandó élet legfontosabb döntése. Nem házasodhatunk csak is a házasság kedvéért. Érett felkészülés szükséges ahhoz, hogy magunkra vegyük azokat a felelősségeket, amik ehhez a szent kapcsolathoz hozzátartoznak. A házassághoz hit is szükségleltetik. Hit önmagunkban, a házastársunkban és az Úrban. Teljes elkötelezettséget igényel mindkét fél részéről. A családalapítás első mozzanata a házasság. Világszerte egyre gyakoribbá válik egyeseknek a házasságtól való vonakodása. 1970 és 2001 között az Egyesült Államokban a házasság aránya 76%-ról 45%-ra csökkent. A csökkenés fő tényezője az, hogy a fiatalok késleltetik a házasságot. Nő azon felnőttek száma, akik sohasem kötöttek házasságot, és nő az együttélések száma. Egy felmérés szerint, amely 4 dél-amerikai országot érintett, a házasság aránya drámaian visszaesett az elmúlt évtizedekben. A legtöbb európai országban több évtizede már szintén drámai csökkenés tapasztalható. A tanulmányok azonban azt mutatják, hogy az utolsó napi szentek nagyobb valószínűséggel házasodnak, mint a lakosság többi része, és hogy azok a férfiak, akik házasságot kötnek, általánosságban tovább élnek, egészségesebbek és boldogabbak, mint azok, akik nem. Egy boldog család szívében teljes odahadás van egymás iránt mindkét szülő részéről. A szexuális érintkezést illetően az Úr törvénye, a házasság előtti önmegtartóztatás és az azutáni hűség. Ahogy az a Család kiáltványa világhoz című kiadványban áll, csak olyan férfi és nő között használható a szent nemző erő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek. Sajnálatos módon a házasság egyre jobban leértékelődik. Az együttélés ma már sok helyen széles körben elfogadott alternatívája a házasságnak. Gyakran próbaházasságnak tekintik, ami kevés elkötelezettséggel jár. 1960 óta az Egyesült Államokban 760%-kal nőtt az együttélők száma, ami 2000-re 38 millió párt jelentett. Az együttélések legtöbbször nem végződnek házassággal, és viszonylag rövid ideig tartanak. Statisztikai adatok szerint az együttélő párok nagyobb valószínűséggel szakítanak, mint azok, akik összeházasodtak. Néhány ország statisztikai adatai azt jelzik, hogy a válások is egyre gyakoribbá válnak. Szakértők szerint az amerikai nőknek mintegy fele élete során felbont egy házasságot. Egy másik rémisztő statisztikai adat szerint a házasságon kívül születettek aránya 158%-kal nőtt. Nyugtalanító továbbá a házasság céljához való hozzáállás változása. Túl sok fiatal tekint a házasságra párkapcsolatként, aminek célja a felnőttek érzelmi szükségleteinek kielégítése, nem pedig a gyermeknevelés. Az e fajta lelki társkapcsolatok ügyesen elgyengíthetik a házasságot, mint a gyereknevelés intézményét. Egy másik nyugtalanító, családot érő kihívás a gyerekek leértékelődése. A világ sok részén egyre kevesebb gyermek születik. Az abortusz valószínűleg a legvilágosabb jele annak, hogy a párok nem akarnak gyerekeket. Világszerte a terhességek körülbelül egynegyede mesterséges megszakítással végződik. Az arányok az európai 50% és az afrikai 15% között mozognak. Az egymás iránti tökéletes bizalom nagy mértékben gazdagíthatja a házasságot. A hűtlenségnél semmi sem rombolja le jobban az kölcsönös bizalom magját. A házasságtörés soha nem indokolt. Előfordul, hogy egy házasság túlél egy ilyen pusztító élményt, és a család egyben marad. Ehhez azonban szükséges, hogy a megbántott partner elég nagy önzetlen szeretetet mutasson ahhoz, hogy megbocsásson és felejteni tudjon. Az eltévejedett partnernek kétségbe esetten vágyat kell érezni arra, hogy bűnbánatot tartson, alázatosan, bocsátásért esedezzen, és valóban felhagyjon a gonosszal. Házastársunk iránti hűségünk ne csak fizikai, hanem szellemi és lelki is legyen. A föltörés sohasem ártalmatlan, a féltékenységnek pedig nincs helye a házasságban. A házastársaknak kerülniük kell a gonosznak még a látszatát is azzal, hogy távol tartanak maguktól minden házastársukon kívüli kérdéses kapcsolatot. Az erény az az erős enyv, amely összetartja a házasságot. Azt mondta az Úr, szeresd feleségedet teljes szívedből, ő hozzá ragaszkodj, és senki máshoz. Minden olyan ígéret, amit egy férfi és egy nő tesz a házassági szertartás során, különösen templomi pecsételés alkalmával, az általunk kötött egyik legfontosabb szövetség méltóságával bír. A szent szövetségeket mindig tiszteletben kell tartanunk. Rengeteg hatalmas kihívás éri napjainkban a családokat. Családi kapcsolatainknak minden lehetséges oltalomra szüksége van, a szent szövetségek megtartása pedig hatalmas védelem. Az ószövetségi Nehémiás olyan falat épített, ami nem maradt semmi romlás, hogy megvédje Jeruzsálemet. Ellenségei próbálták lecsalogatni a falról, hogy kárt tegyenek benne. Nehémiás nem mozdult a falról, és azt mondta, nem mehetek alá, megszűnnék-e munka? Nem építhetünk tégla, illetve kőfalakat családunk köré, viszont szüntelenül oltalmaznunk kell őket. Ez a védelmüket szolgálja. Hadd említsek három olyan módot, amivel megvédhetjük és megerősíthetjük családunkat. Az egyik ilyen a családi ima. Az Úr lelkét az ima és az otthonban uralkodó harmónia hívja el otthonunkban. Családoknak meg kell tanítaniuk gyermekeiknek, hogy ők Isten gyermekei, és hogy naponta kell imádkozniuk hozzá. A családi imának összekötő szerepe van. A fiatalabb gyermekek úgy tanulhatnak meg imádkozni, hogy hallják szüleiket és idősebb testvéreiket imádkozni. Kisfiú koromban nagyapám imái nagyon megragadták a szívemet és az elmémet. Nagy családja volt, akik étkezések előtt, reggel és este együtt térdeltek le. Akkorban úgy véltem, hogy imái iszonyatosan hosszúak. Sok mindenről kellett imádkoznia, gazdálkodó volt és állatokat tartott. A gazdasági világválság idején, amikor szörnyű szárazság uralkodott a földeken, éheztek az állatai, sok szájat kellett etetnie, de imái oly buzgók, hite pedig oly nagy volt, hogy meg voltam győződve arról, hogy az Úr megadja mindazt, amire szükségünk volt, és minden jóra fog fordulni. Végül ez be is bizonyosodott. Az egyéni és a családi ima nélkülözhetetlen a személyes és családi boldogsághoz. A másik oltalmat adó dolog a családi est. A családi est, függetlenül attól, hogy életünk melyik szakaszában vagyunk, mindannyiunk számára adott. Faust nőtestvérrel úgy tapasztaljuk, hogy a családi est más jelent a számunkra, mint régen, amikor körülöttünk voltak a gyerekek és az unokák. Mostanában legtöbbször együtt tanulmányozzuk a szentírásokat. Pár hete családi esten elolvastuk a pátriarkai áldásunkat, és próbáltuk megérteni, mit kell még elvégeznünk. Úgy vettük észre, hogy még mindig maradt elvégzendő feladat a számunkra. Egyes családok eltávolodtak ettől a fontos gyűléstől. Mindent tőlünk telhetőt meg kell tennünk ahhoz, hogy szabaddá tegyük hétfő esteinket, és ne szervezünk semmilyen más tevékenységet erre a napra. Az enyhez hasonlóan a családi est összeköt minket, mint családot. A leckék legyenek tanulságosak, és kellemes légkörbe vonjuk be a családtagokat, amiben beletartozik szeretetünk kifejezése. Próbáljuk meg bevonni mindenkit valahogyan a családi estbe, a csecsemőket kivéve. A kisgyermekek énekelhetnek. Az idősebb gyerekeket megbízhatjuk azzal, hogy felkészüljenek a leckére, és megtartsák a tanítást részben vagy egészben. A többi családtag segíthet a kisebbeknek felkészülni. Mindenkit buzdítani kell arra, hogy kérdéseket tegyenek fel saját evangéliumi tanulmányaikkal, vagy a leckével kapcsolatban. A családi est arra is való, hogy naptárba jegyezzük a családi programokat, hogy mindenki tudja, mit várnak el tőle. Lehetőséget ad arra, hogy elsimítsuk a félreértéseket. Továbbá lehetőséget ad arra is, hogy bátorítsuk családtagjainkat tehetségeik fejlesztésére és új tehetségek keresésére. A harmadik alapvető dolog a családi és személyes szentírás tanulmányozás. Ez kis tervezést és fegyelmet igényel a szülők és minden gyerek részéről. Segítenünk kell a gyermekeinket azáltal, hogy erősítjük hitüket és tudásukat. Egy fiatal hölgy, aki nemrég kötött házasságot a templomban, arról beszélt, hogy amint nevelkedett, milyen értékes volt családjában a szentírás tanulmányozás. Édesanyja egy nagy kolompal járta végig a házat hajnali 5 órakor, hogy felébreszte a családot szentírás olvasás véget. Kelletlenül kelt fel, és úgy vélte, hogy ez a napi gyakorlat időpocsékolás. Mindazonáltal a szokás felnőtt koráig folytatódott. Ez a fiatal nő, amint visszatekint, most ráébred, hogy a családi szentírás tanulmányozás eme ideje fontos szokásformát, amit ő és testvérei tovább visznek saját családjuk életébe. Ez alatt a tanulmányozás idő alatt lassan, de biztosan bizonyságot nyert az evangéliumról. Ez alatt, a formáló évek alatt egy különleges, örökkévaló kötelőket is kialakított a szüleivel és minden egyes testvérével. A személyes és családi szentírás tanulmányozás egy életleszóró folyamat. A gyerekeknek esetleg gondot okozhat a szentírások nyelvezete, ezért a szülőknek és az idősebb testvéreknek időt kell fordítaniuk arra, hogy megbeszéljenek és elmagyarázzanak egy pár nehezebb részt. El kell magyarázniuk, hogy ezek miként vonatkoznak jelenlegi körülményeikre. Az evangélium tanulmányozásával kapcsolatos szokások szilárd berögződése évekbe telik a családban. Ez nem csak úgy magától történik. A tanulmányozási szokások segítenek védőfalat állítani a családunk számára, és segíthetnek nekik abban, hogy összekovácsolódjanak. Nemrégiben Faust nőtestvér és én találkoztunk az újszülött dédunokánkkal. Először tartottam a karomban. Rádöbbentem, hogy ennek a drága kislánynak olyan sok mindent kell megtanulnia ahhoz, hogy boldog legyen az életben. A legjobb hely a gyermekek számára, hogy megtanulják a legfontosabbakat, az otthonban keresendő, ott, ahol a legtöbb szeretet található. A szülők azt a parancsolatot kapták, hogy tanítsák meg gyermekeiknek a bűnbánattanát, Jézus Krisztusba, az élő Isten fiába vetett hitet, és a Szentlélek adományozását. Ahhoz, hogy gyermekeink szembe tudjanak nézni az élet kihívásaival, bizonságot kell szerezniük az üdvözítőről, mint a világ megváltójáról. Meg kell tanítani nekik, hogy egy nap számot fognak adni az Úrnak ebben az életben tett cselekedeteikről. Az Úr gyermekei számára létrehozott boldogság tervéről is tanítani kell őket. Ez azt jelenti, hogy tudniuk kell, Isten szereti őket, vele éltünk a világ keletkezése előtt, és mindannyian visszatérhetünk hozzá Fia, Jézus Krisztus küldetése által. Továbbá ahhoz, hogy gyermekeink szembe tudjanak nézni az élet kihívásaival, oktatásban kell részesülniük. A szülők szeretettel és igaz lelkűen fegyelmezzenek. A gyerekeket nem lehet engedelmességre kényszeríteni. Amint Hinckley elnök mondta, szükséges a fegyelmezés a családokban, azonban szigorúsággal, kegyetlenséggel való fegyelmezés elkerülhetetlenül nem javításhoz, hanem ellenálláshoz és keserűséghez vezet. Nem gyógyít semmit, csak súlyosbítja a problémát. Önmagát érvényteleníti. A legjobb módszer arra, hogy gyermekeinket helyreigazítsuk, amikor rosszat cselekszenek, az, ha mindet határozottság, szeretet, türelem, kedvesség és meggyőzés és magyarázat útján tesszük. Véleményem szerint az egyháztagok rendelkeznek a leghatásosabb gyógymóddal a társadalom hanyatló családi életével szemben. A férfiak, nők és gyermekek feladata, hogy megbecsüljék és tiszteljék mind az édesapa, mind pedig az édesanya otthon betöltött szerepét. Ha így tesznek, kölcsönös tisztelet és megbecsülés alakul majd ki az egyháztagok között az ott fellelhető igazlelkűségnek köszönhetően. Tudom, hogy vannak, akik egyedül nevelik gyermekeiket, ezért elismételném Elder John B. Dixon bölcs tanácsát. Azt írta, ha az édesanya és édesapa ideális otthoni helyzete nincs a helyén, akkor meg kell tennünk a tőlünk telhető legtöbbet ahhoz, hogy papsági és egyéb szervezeti támogatást nyújtsunk, ugyanakkor nem helyettesíthető a szülők elsődleges szerepe. Azt is tudom, hogy néha fontos, hogy a nők is az otthonukban kívül vállaljanak munkát, hogy eltarthassák a családot. Az 1995. március 13-i sajtókonferencián, amikor bejelentésre került az új első elnökség, a riporterek a dolgozó édesanyákról kérdezősködtek. Hinckley elnök így felelt. Tegyenek meg minden tőlük telhetőt, és ne feledjék, hogy legnagyobb kincsük ebben az életben azok a gyermekek, akiket a világra hoznak, és akiknek a táplálásáért és nevelésért felelősek. Bár sok olyan édesapa van, aki teljes mértékben részt vesz gyermekei nevelésében, azonban egyre több azoknak a férfiaknak a száma, akik részben vagy egyáltalán nincsenek jelen gyermekeik életében. Azok a férfiak, akik házasságon kívül vagy együttélésben nevelik a gyermekeiket, nem pedig házasságban, kevésbé valószínű, hogy a gyerekek igényeihez mérten folyamatos és állandó törődést, illetve támogatást nyújtanak. Isten bölcsen megalapított a világ legfontosabb intézményei számára egy útmutatás nyújtó hatalmat. Ez az útmutatás nyújtó hatalom a papság. A papság Istentől származó áldásokat nyújt minden egyháztag számára, általa kiválasztott szolgái kezén keresztül. A papság eme felhatalmazása minden egyháztagot képes megáldani, a házi tanítók, kvórumelnökök, a püspökök, az édesapák és minden igazlelkű férfi testvér szolgálata révén, akiket Isten királysága ügyeinek igazgatásával bízott meg. A papság az igazlelkű hatalom és befolyás, mely által a fiúk fiatalkorukban és egész életük során megtanulják tisztelni az erkölcsi tisztaságot, a becsületességet és a szorgalmat, valamint azt, hogy tiszteletet építsenek ki a nők iránt, és álljanak ki azok védelmében. A papság visszatartó erő. A lányok azt tanulják, hogy a papság befolyása és áldást hozó ereje által számos vágyuk teljesülhet. Az illés által visszaállított nagyszerű pecsételő kulcsok, melyekről Malakiás beszélt, a papságon keresztül jutnak el hozzánk. Az igaz lelkű családokban azért működnek, hogy az atyák szívét gyermekeikhez fordítsa, a gyermekekét pedig az atyáikhoz, nehogy átok sújtsa az egész földet. Eme illés által adományozott pecsételő erő kinyilatkoztatja önmagát a családi kapcsolatokban, a gondoskodó környezetben, kifejlesztett jellemvonásokban és erényekben, valamint a szeretőszolgálat során. Meg kell erősítenünk illés küldetését, hogy az édesapák és gyermekek szívét egymáshoz fordítja. A templomi szertartások csak akkor válnak hatásossá és hasznossá, ha jelen vannak mindennapi életünkben. Ezek a kötelékek fűzik össze a családokat, és a papság előre viszi fejlődésüket. Erősen buzdítom az édesapákat, a férjeket, feleségeket és gyermekeket, hogy tiszteljék és becsüljék meg a papság áldásait. Ezáltal segít meggyógyítani néhány rákos daganatot, mely társadalmunkat sújtja és áterjed a családunkra is. Reménykedem és imádkozom azért, hogy az édesapák megtanulják felmagasztosítani papsági elhívásukat családi pátriárkaként, és hogy a nőtestvérek áldást kapjanak legfontosabb szerepükben, az anyai szerepben, és hogy együtt részesüljenek a mennyei atyánk által ígért jutalmakban. Mindezt mondom Jézus Krisztus nevében. Ámen.